Február 17-én lesz a Természetfotó Fesztiválon a Megsebzett táj című filmnek a premierje. Ez ugye az egyik apropóját annak a beszélgetésnek, amit most fogtok hallani. A másikat meg, nagyon sok minden más. De tudjátok mit? Elkezdjük, és aztán majd lesz egy éve a beszélgetésnek, figyeljétek meg, szerintem sok-sok meglepetéssel. Szendőfi Balázs halkutató természetfilmes van itt velem. Hello Balázs!
Hello mindenkinek!
Felírtam magamnak, hogy azzal fogom kezdeni ezt a beszélgetést, hogy hajlamosak vagyunk a vizek mikroműanyag koncentrációját, meg a beton megjelenését, a nádasok pusztítását említeni, hogyha az élővilág veszélyéről beszélünk. Aztán bejössz, meg kínállak vízzel, ugye hát jó szokás szerint palackos vízzel, és akkor egy ilyen egyszerű kis mondattal így odavágott, hogy hát egyébként most az a legújabb, hogy nem is a mikroműanyag, hanem a nanoműanyagnak a koncentrációját figyelik a vizekben, és hogy ez talán eljut a sejtekig, és hogy ez aztán nagyon sok mindent
ennek
aztán ezzel mondta.
Nem vagyok a szakértője, viszont ezt olvastam nemrég egy ilyen cikket, ez már ugye kijutott az ismeretterjesztés dimenzióiba, tehát valószínűleg már régebben kutatják, ugye általában az úgy van, hogy vannak a tudományos berkek, és ott évekig elszötymörög egy-egy téma, és mire mi tudomást szerzünk róla, addigra már nyilván évek óta kutatják, de most már kijutott, és most már van, mit tudom én, bármely internetes portál cikkeiben, hogy a nanoműanyag az ásványvízben, a PET palackos ásványvízben literenként 300 ezer körüli részecske van ilyen nanoműanyagból, amiknek az a csúnyasága, hogy a véráramon keresztül a tüdő, meg az agy, meg a szív sejtjeibe is bejutnak, tehát mindenhová, ahová mondjuk egy oxigén darabka, nem molekula, hanem egy oxigén, egy egységnyi oxigén, amit mondjuk egy vörös vérsejt tud szállítani, és akkor viszi a helyett ezt a műanyag részecskét, beviszi a sejtekbe, és nem tudják még, hogy ezek a polimerek, meg mit tudom én, milyen észterek, amik összeteszik ezeket a műanyagokat, hogy milyen hatással, milyen utasításokat adnak a sejteknek. Tehát lehet, hogy az osztódásba gátolják, lehet, hogy éppen serkentik az osztódást, és itt mondjuk képbe jöhet akár az is, hogy gondolkodunk, hogy miért van egyre több rákos, miért rákos egyre több fiatal, és akkor így már lehet ilyen következtetéseket levonni.
Hát meg aztán kérdés, hogy az evolúcióban ez majd hol foglal a helyet, nem? Tehát, hogy lehet, hogy négy fülünk lesz néhány száz év múlva.
Hát, vagy optimistább módon ugye a George Carlin jut eszembe, aki egyszer ugye egyik ilyen közismert előadásán, amikor azt pedzegette, hogy mi az élet értelme, mi végre vagyunk a Földön, és akkor leszólt az Isten az égből, hogy hát a műanyag miatt seggfejek. Úgyhogy nem tud előállítani műanyagot senki más, csak mi, tehát lehet, hogy ez az evolúciós feladatunk itt a bolygón. George Carlin szerint, hogy műanyagot állítsunk elő.
Perspektíva kérdése, hogy honnan nézzük magunkat. Ugye 2004-ben mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és akkor ilyen nagy, azóta így bennem is él, még kamasz voltam, és bennem is él, hogy fú, hát megyünk Európa felé, meg nem tudom, és közben egy kicsit körülnézek azért itt kis hazánkban, és persze nyilván sok minden javul és fejlődik, de mi van, hogyha úgy tekintünk magunkra, hogy igazából mi inkább Kelet-Európához tartozunk, mint Európához, nem?
Hát igen, régió szempontjából.
És akkor már is minden fényesebb.
Ja, hát hogyha így nézzük, akkor lehet. Bár én mostanában sokat járok Romániába forgatni. Erdélyi film lesz majd a következő, és azért bizonyos tekintetekben azt látom, hogy mondjuk jobb. Nem azt mondom, hogy mindenben, meg mondjuk azért ugye a korrupcióban nem is tudom, hogy melyik ország, tehát volt versenyben nyernénk valami nagyon, nagyon komoly díjakat itt állami szintű korrupcióban mind a két ország, de mondjuk például természetvédelem szempontjából van, ami fura, mert egyébként azt az országot és a természetvédelmet azt olyan kapcsolatként szokták emlegetni, mint mondjuk a városi terepjárót, vagy a nem tudom, a hangtompítós riasztópisztolyt, hogy ilyen nem létezik, tehát hogy romániai természetvédelem, de aztán erre már rácáfoltak azóta, tehát egész komoly dolgok vannak ahhoz képest, hogy mondjuk Magyarországon meg hogyan leépítették az elmúlt 10x évben a természetvédelmet.
Erről kicsit beszéljünk, mert ezek csak szavak eddig, és tökre érdekel az, hogy te egyrészt halkutatóként és természetfilmesként mihez jutottál közelebb, mióta ezt csinálod. Látod-e azt, hogy egyénileg mit tudunk tenni a természetvédelemért, és mihez van szükségünk nagyobb segítségre?
Hát a demokrácia úgy működik, hogy elvileg mindent meg lehet alulról szervezni, vagy mindent el lehet alulról érni, mert hát mégiscsak a nép dönt tulajdonképpen, és a vezetők folyamatosan azt nézik, hogy mit szól a közvélemény egy adott változtatáshoz vagy döntéshez, hiszen ettől függ a következő választás eredménye. ez egyben a rákfenéje is az egésznek, mert senki nem gondolkodik hosszú távú és rendszer szintű dolgokban, amik kezdetben lemondással járnak, mert azokat a lakosság rögtön ellenezni, és nem tudnák végigvinni mondjuk évtizedekig zajló folyamatokat, nem tudnának végigvinni, mert az első 4 év után leváltanák azokat a vezetőket, akik olyan döntéseket hoznának, amik mondjuk rövid távú előnytelenséggel járnak a lakosság részére. Ez sajnálatos, viszont a szemléletváltás az nagyon fontos volna, és egyébként látom jeleit, főleg a fiatalok körében, hogyha másként tekintenek, most csak beszűkíthetjük ezt a dolgot, mert ha azt mondod, hogy egyénileg, akkor általában lokális dolgokról beszélünk. Mondjuk van egy vízes élőhely, vagy egy időszakos vízes élőhely egy adott település közelében, akkor a lakosság nem mindegy, hogy hogy áll hozzá, nem mindegy, hogy azt akarják-e ők többségben, ez a fontos, hogy többségben, hogy ez megmaradjon, hogy ez mondjuk természetvédelmi oltalom alá kerüljön, vagy pedig hasznosítsák, lecsapolják, építsenek rá egy spárt, vagy nem tudom. Szentendrén is van most egy ilyen példa, de tudnék mondani, ami most a legnagyobb, egyik legnagyobb szívfájdalmam lesz, ha megvalósul, egy ráckevei példát, ha mondhatok. Kérlek. Van egy Balabán csatorna, vagy Balabán árok nevezetű hely Ráckevén, ami a ráckevei Dunához kapcsolódik mindkét szélével, ilyen kifliszerűen, tehát kifolyik belőle, és aztán visszafolyik, de amúgy is párhuzamosan folyik vele, és ez egy szerencsétlenségére, vagy pedig éppen ez adja a varázsát, egy kertvároson ível keresztül, kertvárosi részen, ahol telkek vannak, a belső oldalán vízparti telkek, tehát a ráckevei Duna és az árok között, a másik oldalán pedig egy sima kertvárosi utca. Viszont ez olyan régen érintetlenül van hagyva, hogy egy klasszikus ilyen lápi élőhely jött ott létre, megtalálható a széles kárász, mint halfaj, a réticsík, rengeteg mocsári teknős, stb. És most alakult egy olyan egyesület, aminek a nevét nem mondom, de az a lényeg, hogy ők természetvédelmi egyesületnek mondják magukat, akik szeretnék revitalizálni ezt az árkot. Viszont a revitalizáló szándék, tehát ez az egész egyesület, ennek az alapítója a helyi csónak kölcsönzős emberke, aki azt szeretné, hogy ezen az árkon végig tudjanak csónakázni az ő kuncsaftjai, ne legyenek bedőlt fák, ne legyen hínár, ne legyen, mit tudom én, túl vastag iszapréteg, átférjenek a hidak alatt, stb. Úgyhogy ezt takarja a revitalizáció egyfajta olyan szintű zöldremosás, hogy igazából ehhez a helyhez nem kéne nyúlni. Tehát a legtöbb esetben azt kell csinálni, az már egy hatalmas dolog lenne, hogy mit tehetünk egyénileg a természetért, hogyha nem akarnánk mindent rendbe rakni, meg nem akarnánk mindent hasznosítani, hanem hagynánk a természetet, ahogy van, akár a saját kertünkben.
Erről eszembe jut az, hogy mennyire divatos az a gyönyörű zöld pázsit a izéknél, tudod, a villáknál megcsinálják, igen. És akkor ilyen 4 centis pázsit van, ami gyakorlatilag pont semmire nem elég, tehát zöldnek zöld, de ezt nemrég olvastam, hogy igazából nem ez az optimális pázsit, mert abban semmilyen élő lény nem marad meg.
Meg azt sok munka meg így fenntartani. Ezt angol gyepnek nevezik, és az angol óceáni éghajlatban úgy könnyebb volt megoldani, mert ott sokat esik az eső, tehát ott csak nyírni kellett. Nálunk viszont az kell, és ez sajnos a saját utcámban a saját szomszédaim is ezt csinálják, tehát nekik sem tudom elmagyarázni ez a baj, akkor a beidegződés, hogy ugye lenyírja a füvet, mert előtte háborog napokig, hogy már megint megnőtt ez a rohadt fű, lenyírja, utána azon háborog, hogy kiégett, és elkezdi locsolni ezerrel, hogy miért ég ki, miért ilyen, aztán utána megint lenyírja, hogyha 10 centiméter hosszabbra nőtt, és nem érti meg, hogy azért ég ki, mert lenyírja, és azért nyírja le, mert ugye meg végre úrra lett a saját kiégésen, és megnőtt, és ez egy ilyen állandó harc a saját kis rendmániájával.
Igen, ezek az beidegződések, ezek így nem is lehet őket kiírtani.
Hát nagyon nehéz, illetve ez ugye állami dolog, vagy hogy ilyen, hogy mondjam, országos, vagy önkormányzati dolog is, mert van hely, ahol büntetnek azért, hogyha nem nyírod le a füvet, mert ugye a parlagfű, meg stb. Volt is egy ilyen reklám, talán 15 éve, hogy egy zöldhajú embernek egy ilyen nullás géppel a fejét vágták, és akkor alá volt írva, hogy ha mindent lenyírok, akkor a parlagfűvel sem lesz gondom, ez volt. És ez egy óriás plakát, amit szépen kín volt az egész országban, és aki nem nyírta le, azt büntették. Na most a parlagfűről azt tudni kell, hogy pionír növény, tehát hogyha nyírod a füvet, akkor ott meg fog jelenni. Hogyha viszont van egy beállt gyeped, amit nem nyírtál le, és már mondjuk tele van divers növényekkel, növényzettel, akkor ott sokkal nehezebben telepszik meg, esetleg nem is telepszik meg a parlag.
Hát itt ez a kérdésem, hogy akik ilyen döntéseket hoznak, akkor azok így totál mással, más a szakterületük?
Vissza-vissza csap, mert ők azzal védekeznek általában, sok önkormányzattal volt már kommunikáció erről, és ők azzal védekeznek, hogy ha nem nyírják le, akkor a lakossági panaszok érkeznek. A lakosság meg ugye azt követi, amit az önkormányzat próbált ugye diktálni az ilyen óriás plakátok által. Tehát ez egy saját farkába harapunk, wow. Hogy ezt vissza kéne egy kicsit göngyölíteni, illetve mindkét helyen egyszerre valahogy hatni, hogy ez így nem feltétlenül jó. Ugye most Budapesten van erre törekvés, mert vannak ezek a mélegelőknek nevezett dolgok, meg egy-két helyen, például a Rákospataknál volt egy-két ilyen olyan panasz is már, hogy miért nyírják, tehát már vannak, most már kétféle panaszkodó van, az egyik, hogy miért nem nyírják, miért nyírják, és majd, hogyha többségbe kerül a miért nem nyírják, akkor nem fogják nyírni. Azt már sikerült elérnünk, hogy például a Rézsüt, ahol ferde a pataknak a medre, ahol mondjuk nem sétálnak az emberek, ott már nem nyírják, csak évente egyszer, legalábbis Zuglóban. Uh-huh. Úgy tudom, sehol nem kéne egyébként. Annál is inkább, mert egyre komolyabb ökoszisztéma alakul ki ezeken a helyeken, ahogy fogy a természet körülöttünk, úgy bejönnek a városba az állatok. Tehát például a sisakos sáskát már fogtam a zuglói Rákospatak parton, ami egy védett rovar 50 ezer forintos eszmei értékkel, és hogyha jön a fűkasza, akkor ugye ezeknek az élőhelyét is tönkreteszik, wow. Vagy íkoknak, lepkéknek, stb. Úgyhogy mondjuk egy olyat sikerült egyszer elérnem egy e-mail során, hogy egy 30 méternyi ilyen náttippanos szakaszt meghagytak, arra hivatkoztam, hogy árnyékolja a patakot, ugye a klímaváltozás miatt ez fontos, hogy 30 méteren is, hogy nem süti egész nap a patakot a víz, meg ott megtelepedhetnek olyan nádi madarak, esetleg fészkelhetnek is, amennyiben évekig meghagyják, és előrekszik, és nem csak friss lesz, de hát ezt azt hiszem két évig bírták meghagyni, aztán csak valami rálógott a bicikliútra, és akkor eldurrant az agyuk, és lenyírták az egészet, úgyhogy most nincs már meg.
Hallgatva téged, azon gondolkodom, hogy belemerülve ebbe a tudományba, akár a halkutatásba, akár csak pusztán a természetvédelembe, mennyire bánod meg, hogy ennyit tudsz róla, és mennyire lesz egyre donkihótésabb ez a harc?
Hát igen, bár én nem vagyok amúgy egy ilyen depresszív alkat, tehát én inkább van az az ember, aki a stressz hatásokra, depresszióval, vagy ilyenfajta elkenődéssel reagál. Van az, aki elkezd félni, és van a harmadik típus, aki dühös lesz, és én inkább ez vagyok. Tehát bennem egyfajta csendes, vagy ilyen hidegdű fejlődik ilyenkor, de egyébként nem akarom őket csak szídni, mert vannak az önkormányzatokban olyanok, akik együttműködésre hajlamosak, vannak a gazdák között is olyanok, főleg egyébként a fiatalok alá húzom, illetve még a vízügyben is találkoztam olyan emberekkel már, akikkel el lehetett beszélgetni, és akik egyébként egyetértettek. Csak itt is az van, amit az elején kérdeztél, hogy amíg a panaszkodók vagy a panaszbeadók többsége a természetes állapotok miatt panaszkodik, addig sajnos az lesz a tendencia, hogy a természetes állapotokat fogják felszámolni. Elvezetni a vizet a földekről, hiába szárad ki az ország, hogyha öt gazda panaszkodik, hogy ázik a pincéje, akkor a víz ugye elvezeti a vizet. És öt pince miatt mondjuk kiszárad az egész Duna-Tisza köze. Tehát itt az érték elvben, meg az lenne a lényeg, hogy a közérdeket ne írja föl a magánérdek, ezt nagyon jó lenne elérni ebben az országban. Kicsit olyan furcsán hangzik, mintha vissza akarnék menni az előző rendszerbe, de abban mondjuk ilyen szempontból ez jobb volt, hogy nem lehetett olyan magánérdek, ami felülírta a közérdeket. Nem lehetett szárazon tartani, sivatagosan tartani az Alföld 4/5-ét azért, mert egy-két gazdának a magánérdeke ezt kívánja meg.
Össze volt az Ember alkot a paradicsom című film, aminek társalkotója voltál, és ez a Tisza-tóról szólt. És persze itt is egybecsengett egy csomó mindennel, amit most olvasunk a Tisza-tóról, az, hogy a turisztikai értéke mennyire megnőtt. Ugye ez a film ez elmondja azt, hogy milyen fajok tudnak kipusztulni azzal, hogy hozzányúlunk a természethez, akkor megkérdőjeleződik bennem, hogy akkor hova lehet menni. Tehát, hogyha turistaként gondolkodom, akkor hova érdemes, vagy hogyan lehet ezeket jól csinálni, hogy meg is ismerjük a természetet, de közben ne is romboljuk porrá.
Hát ez egy nagyon érdekes, kétélű kérdés, mert a turizmussal egy baj van, és ez a mennyisége. Tehát, hogyha nem lenne ennyi kirándulni vágyó ember egyszerre, meg ennyi természetet járni vágyó ember egyszerre, és ezt a Covid-járvány tolta föl egyébként ennyire, mert azelőtt is probléma volt, de nem ekkora itt Magyarországon, akkor nem lenne ebből ekkora esetenként rendszer szintű gond, tehát vannak olyan...
De induljunk ki abból, hogy van, tehát hogy van ennyi ember, és ez, és egyébként ez egy jó dolog szerintem, hogy mindenki vágyik a természetbe, hiszen ezzel fogunk valahogy egy picit visszatalálni saját magunkhoz is, legalábbis ez a remény.
Igen, hát a rekreáció az fontos, és egyébként minél közelebb van a városhoz, annál inkább rekreációs funkcióval bírnak ezek a területek. Uh-huh. Ez a központi álláspont is, ezzel van, ahol nem értek egyet, tehát vannak olyan értékes társulások, vagy értékes élőhelymaradványok, gondolok itt mondjuk a Budapesten megmaradt lápokra például, amiket semmiképpen nem kezelném úgy, akár ha természetvédelmi területek akkor is, hogy ezek kiránduló helyek legyenek. Tehát nagyon jó lenne például a Merzsemocsárnál, vagy a Szilastónál, amik már természetvédelmi területek, visszahozni azt a rendszert, hogy korlátozottan látogatható, bizonyos számú ember mehet csak be egyszerre, esetleg ezt ellenőrizni is, mert nyilván, ha nincs ellenőrizve, akkor betartva sincs. És hasonlók, nem gondolnám, hogy ezek feltétlenül azt a funkciót ugyanazt kell, hogy betöltsék, mint a mondjuk a Városliget, vagy bármelyik városi park, már csak azért sem, mert nagyon sebezhető és kicsi élőhelyekről van szó. A Tiszatóra visszatérve, az egy mesterséges tározó, tehát arra azért szabadultak rá ennyire, mert a hozzáállás az a Tiszatóval kapcsolatban még a természetvédők oldaláról is az, hogy hát igazából persze azt úgy oda vethetjük valamilyen szinten az emberek elé, mert
végül
csak egy mesterséges tározó, igen. Mi csináltuk, az élővilág közben elfoglalta, amennyire tudta, nem igazán nem tudott ősivé válni egyébként. Tehát ez egy felszín, ezt szokták mondani róla, de nem nevezném, hát eleve ugye csak 45 éves, tehát 50, de mondjuk az árasztás az csak 45, maga a tározó az csak 45 éves, meg amúgy van is egy előadásom azzal kapcsolatban, hogy milyen negatív változásokat eredményezett a Tiszató létrehozása, mert nem csak már ökológiailag, tehát nem csak pozitív, sőt a folyó élővilága szempontjából abszolút negatív a mai napig, tehát ez nem csak akkor, amikor megépítették. Szóval kellene oda is, meg mindenhova máshova is egy rendszer, egy szabályrendszer, amit betartatnak. Nem kellene mondjuk, mit tudom én, legénybúcsukat tartani a Tiszató közepén, meg nem kellene feltétlenül motoros vízjárműveket beengedni, legfeljebb csak az egyik medencébe. Most teljes káosz van, de most mindenki azt csinál, amit akar mindenhol. Igazából ami tiltva van, azt is csinálhatják, mert nincs elég ember arra, nincs elég vízrendőr és természetvédelmi őr, meg pláne, hogy ezeket betartassák, és mondjuk büntetéseket szabjanak ki, vagy ilyesmi.
A következő részben beszélünk még arról, hogy milyen szabályokról lehet gondolkodni, és hogy egyáltalán ezek még mennyi az esélye, hogy ezek a szabályok megszülethessenek. Okay.